Elkezdjük a Zene a házban rovatot. Volt már szó a Listen zenei utazás a világ körül című kiállításról, ami egészen augusztus 31-ig lesz a Zeneházában. Gary Bessin, a dokumentumfilm rendezője, már volt a vendégünk, és erről beszéltünk hosszabban erről a kiállításról. Most megint személyes vonatkozásban fogunk beszélgetni ugyanerről a kiállításról, Rákosi Péterrel és Csobot Attilával, akiket üdvözlök szeretettel. Szervusztok!
Sziasztok!
Péter a Listen projekt fotósa, Attila pedig az operatőr volt. Tökre érdekel, hogy egy ilyen hosszú utazás, egy ilyen sokállomásos projekt esetében az európai konformizmus az mikor ér utol benneteket újra. Szóval mit hoztok magatokkal egy ilyen sztoriból képalkotóként, és mi az, ami visszazökkent a saját valóságotokba?
Ugye ezt 10 éven át forgattuk ezt a projektet, és igaziból ez évről évre lett mindig meghosszabbítva. Tehát amikor elkezdtünk forgatni, akkor ezt nem tudtuk még, hogy ez ilyen hosszú lesz ez a projekt. Tehát akkor először úgy indult, hogy egy pár hetet forgattunk, illetve legelőször úgy történt, hogy egy pilotot szerettek volna forgatni, amivel finanszírozást tudnak toborozni a projekthez. És ez egy párnapos forgatásként indult, és én ezen a ponton pottyantam bele ebbe, hogy eljött Geri, meg Tomoko, ugye a ilyen társrendezők, meg társproducerek ennek a Listen Project dokumentumfilm sorozatnak, és ezt Budapesten akartak egy pár napot dolgozni, és mert hogy az volt a megérzésük, az ösztönös megérzésük, hogy Budapest egy ilyen kulturális központ, így nem mint város, hanem így geográfiailag, tehát innen nagyon könnyen
jó volt a megérzésük.
El tudtunk menni nagyon könnyen bármelyik irányba is, és pár száz kilométeren belül nagyon változatos dolgokat tudtunk forgatni. És én ezen a ponton pottyantam bele, 2-3 nap forgatás volt, és akkor egy fél év, 3-4 év múlva kaptam egy telefonhívást, hogy továbbra is érdekelne engem ez a forgatás, mert hogy sikerült finanszírozást, vagy szponzorációt szerezni a projekthez. És aztán ez évről évre mindig meghosszabbult, tehát hogy ez úgy indult, hogy 1 év, 2 év, így voltak ilyen álmodozások, aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy 10 éve csináljuk, és aztán a Covid meg elkaszálta tulajdonképpen az egészet.
A Covid után már nem is volt tervben, hogy
de terve volt, csak akkor ott így ez egy japán építőipari vállalat szponzorálta ezt a projektet, és akkor valahogy ott így úgy alakultak a dolgok, hogy ennek a szponzorációját abba hagyták. Terveztük, hogy megyünk Japánba forgatni, meg úgy volt, hogy egy ponton úgy volt, hogy már megyek, már majdnem meg is volt talán a repülőjegyem, hogy megyek Hawaii-ra forgatni, ahol végül is a zenészek egy ilyen régi havai családdal forgattunk volna, és ott a zenészek, mivel nagyon sok idős ember volt a családba, akik még élnek, de és ilyen hagyományőrző zenészek, azok annyira féltek így a Covid-tól, ez még az oltás előtt volt, hogy nem vállalták be végül is, és akkor így lefújtuk, és aztán előbb-utóbb, és akkor azt hiszem egy fél éven belül így a szponzor is így, nem emiatt, hanem így a Covid kreálta helyzet miatt abba hagyta a szponzorációt.
Covid, de sok mindent megrecsentett azért.
Igen, tehát, hogy én a filmipar dolgozom, a Peti is tulajdonképpen nagyon sokat dolgozott filmekben, mint ilyen standfotós, tehát, hogy valójában itt nagyon sok minden átalakult, és leállt nagyon hosszú időre. Aztán nem is állt vissza teljesen úgy, ahogy volt.
Péter, te hogyan kapcsolt ebbe a projektbe? Körülbelül egy időben csatlakoztatok, vagy te már előbb?
Én egy kicsit később érkeztem az Attilán keresztül, mert ugye dolgoztunk ilyen, nagyon sok ilyen bérmunka történik Magyarországon, amit nyilván tudtok, és ő ugye operatőrként dolgozik ezekben, én meg standfotósként, és akkor volt egy olyan megkeresés, hogy a Párnográsztal forgatnak ők Passabon egy többnapos keresztelőn, és oda kéne fotós esetleg, és akkor kellett küldenem egy kis portfóliót, amit így megnéztek, és mondjuk így pont az volt, hogy én nagyon sok ilyen roma témájú dolgot fotóztam előtte már egyetemista koromtól kezdve, tehát így igazából picit betalált ez szerintem, ilyen pont ilyen jellegű portréimból több is van, és akkor ott voltam először, és utána onnantól kezdve mindig voltam, tehát nem tudom, Szerbiában mentünk Görögországba, és utána még már ilyen kontinenseket váltottunk, tehát utána a Dél-Amerika meg minden bejött, tehát én így kerültem ebbe bele. Ez egyébként 2010 és 20 között volt, Tehát, hogy azért nekem így néha Facebook feladja ezeket, hogy nem tudom, 14 éve voltunk Argentinában, tehát hogy azért tényleg halványak már néha az emlékek erről, de viszont a kiállítás azért szerintem szuper, hogy egy csomó minden így annyira visszajött, meg én is, hogy így elkezdtem vele foglalkozni, meg átnéztük az anyagokat.
Igen, ez vicces volt egyébként, amikor a legeslegelső beszélgetésre leültünk a zeneházával. Vagy én ültem le tulajdonképpen a zeneházával, mert hogy ők így, mondjuk a Petit is ismerik, meg engem is, de hogy így valahogy rajtam hozzám csatolták ezt a projektet, és akkor leültünk, akkor mondták, hogy na meséljem, hogy hol jártunk, és miket csináltunk, és így nagyon nehéz volt visszaidézni bizonyos helyzeteket, mert hogy annyira emlékek megmaradtak, de hogy mondjuk bizonyos művészek, meg helyszínek, nekem így a kiállítás kapcsán jött vissza egy csomó emlék.
És köszönjük, hogy eljutottunk ide, mert ez volt valójában az első kérdésemnek a lényege, az egyik lényege, hogy amikor vizuális alkotóként elmegyek egy kultúrát megismerni, és át akarom adni azt a nézőnek, hogy hogyan alakul egy kultúra szövete, akkor így hajlamos vagyok arra, hogy kizárom azt, ami a külvilágban van, és csak arra fókuszálok, amit éppen fotózok. És hogy ez nálatok hogyan alakult? És azért mondtam azt, hogy amikor visszajöttetek, akkor mit tudtatok megőrizni ezekből a kultúrákból? Mi az, ami számotokra fontos volt? És mi az, ami csak, idézőjesen csak a vizuális alkotást segítette?
Hát szerintem nagyon sok olyan dolggal ismerkedtünk meg ez alatt az út alatt, amivel, vagy legalábbis most magamról beszélek, amiről nem nagyon volt fogalmam. Tehát, hogy mondjuk zenei stílusokra, előadókra gondolok, nyilván azért, mert olyan területeket látogattunk meg olyan művészekkel dolgoztunk együtt, akik nincsenek fenn az átlagembernek így a térképén. Uh-huh. Tehát nekem konkrétan voltak olyan előadók, tehát hogy nem tudom, elkezdtem Fádót hallgatni, vagy elkezdtem Garifuna zenét hallgatni, pusztán azért, mert volt egy ilyen személyes élményem, és rácsodálkoztam, hogy ez milyen nagyszerű dolog. Tehát abszolút ilyen értelemben elhoztam magammal egy csomó mindent, de nyilván nagyon nagy volt a szórás, tehát voltak olyanok, hogy azért mondjuk az ember elmegy Dél-Szerbiába, meg nem tudom, a Boban Markovicssal dolgozik, akkor azok nyilván előtte is megvoltak, vagy Lajkó Félixet előtte is ismertük és szerettük. Tehát van, ahol nem akkora a kulturális ugrás, hogy ez... De egy csomó minden viszont, tehát pont ez volt, ami nagyon-nagyon átütő volt benne, hogy elképesztő sokszínű a világ, tehát hogy így nem tudom, így az alapkonceptről ne beszéljünk, vagy az már megvan minden hallgatónak.
Hát figyelj, beszéltünk, mert az alapkonceptet ugye Gary Bassin, de nem baj, hogyha ismétlünk. Gary Bassin elmondta, hogy ugye ő Japánban találkozott ezzel a japán színésznővel, akivel végül elkezdték ezt a projektet. Ő is azt mondta, hogy egész máshonnan indult, nyilván egy ilyen dokumentumfilmes projekt egészen a végéig változhat. De az, hogy bennetek ez hogyan változott, vagy hogyan alakult a koncepció, az szintén fontos, szóval...
Alapvetően ez azért mégiscsak egyfajta ilyen kulturális sokszínűséget ünneplő dolog, és az, hogy ez kiállításban megjelenik, ez egy az én értelmezésem, ez egy formakísérlet, mert alapvetően ez egy zenei dokumentumfilm, ami egy tévé számára készült, tehát nem egy kiállítás térbe készült, valamiről beszélünk. Aha. Tehát az, hogy ez megjelenik most egy kiállítás térbe, ez annak is köszönhető, hogy a zeneháza nagyon erősen hozzányúlt, átalakította, ugye ilyen koncepterek vannak, amik a fölvett filmanyagoknak, meg a fotóanyagnak megfelelően ki lettek alakítva, és úgy tudunk végigmenni, de alapvetően ez egy tök szubjektív válogatás, tehát egy csomó minden nem került bele, csomó minden meg így nagyon hangsúlyos ebben, mert lévén nem tud beleférni. Tehát itt 30 ország, nem tudom, 100 művész, nem tudom, mit mondani. 32 ország, 100 művész. Hogy egyszerűen hiába 750 négyzetméteren van ez, ez alapvetően egyfajta válogatása ennek a teljes anyagnak, ami az adott a zeneház által legyártott, vagy kigondolt, vagy közösen meggondolt, kigondolt koncepcióba beleilleszkedik, hogy akkor van, nem tudom, szakrális tér, van egy olyan tér, ahol víz van, ahol tánc van, tehát ott különböző terekhez igazolt a különböző előadók stílusok. És ugye az alap, a legelső koncept, ha jól tudom, ugye az volt, hogy van ez a 77-ben kilőtt Voyager 1 és 2 űrszonda, amiben ugye szerepel egy ilyen zenei válogatás, úgynevezett aranylemez, nem csak zenei, hanem úgy voltam, hangfájlok is vannak rajta, ami egyébként utána néztem, nagyon mókás, tehát hogy nem tudom, a korabeli ENSZ főtitkár, meg a nem tudom ki, nyilván a saját nyelvén küld egy üzenetet a potenciálisan idegen civilizáció által meghallgatom. Tehát, hogy majd valaki ezt meg fogja hallgatni. És a nem tudom, Kurt Waldheim mond valami német nyelvű szöveget, ami, és emellett nagyon sok zenei dolog van, tehát ilyen klasszikus zene van, de vannak természeti hangok is ezen a lemezen, és hogy ez volt, én ugye úgy tudom, hogy ez volt az alapkoncepció, hogy egy hasonló ilyen kapszulát, időkapszulát létrehozni zenéből, és minél több dolgot belerakni, ami számukra fontos. Tehát nyilván itt a producer rendezők számára voltak hangsúlyos dolgok, és akkor ugyanígy, mint ahogy Magyarországon, nem tudom, ők kiválasztják azt a 4-5 előadót, aki fontos számukra, és mondjuk pont a magyar szekció azt szerintem tök jól megjelenik a kiállításban, ott szinte mindenki benne van, akivel föl lett véve anyag, de van olyan, aki nem.
Uh-huh. Hát egyébként egy nagyon gondosan, ha jó szó ez, hogy kurált kiállításról beszélünk, ugye itt is gyakorlatilag a nyersanyag, nem is maga a dokumentumfilm sorozat, mert 30-valahány rész, 32-szer 30 perces rész ment le Japánba a tévébe ebből az anyagból, és gyakorlatilag a forgatott nyersanyag, ebben benne van a fotó is, meg a hanganyag is, önállóan ez van teljesen újra értelmezve, tehát ez ettől nagyon érdekes és unikális szerintem ez a kiállítás, hogy gyakorlatilag egy anyag, egy nagyon ismert, nem úgy ismert, hogy ugye mindjárt hallgatunk tévét, meg hallgatunk zenét, stb. Meg nézünk fotókat, de az egész újra van gyúrva, és egy térbe el van helyezve. De ugye itt magának a forgatás is nagyon erősen és gondosan kurált volt, mert hogy ez az összes helyszín, összes művész előre le volt terepszemlézve, kutatva. Tehát, hogy itt semmilyen fajta ilyen véletlenszerűség nem volt, hogy oda mentünk volna, és akkor kiderül, hogy valaki nem annyira érdekes, vagy nem olyan jó a zenéje, vagy mondok egy sokkal...
Azt hogy döntöd el?
Hát figyelj, abszolút egy szubjektív dolog volt, hogy mit forgatunk. Tehát mondjuk én nem vagyok dokumentumfilmes klasszikus értelemben véve, mondjuk forgattam már dokumentumfilmeket, meg a pályám elején nagyon sok dokumentumfilmet forgattam, de nem vagyok dokumentumfilmes.
Nem tartod magad annak?
Egyáltalán nem, mert nem praktizálom a dokumentumfilmezést, nagyon-nagyon ritkán belepottyanok valamibe, de alapvetően nem. És de hogy a lényeg, amit akartam mondani, hogy itt minden a helyszínektől kezdve az országok, a művészek, a produkciós cég, aki segítette a mi stábunknak a kiszolgálását, meg a szervezését az egésznek, azok is mind le voltak előre meózva, ha egy szép magyar szót tudok mondani. Tehát ő alapvetően ilyen mindig normális emberekkel, nagyon jó minőségű zenével, nagyon jó fej művészekkel. Persze voltak nehezebb arcok, ahol zenészek, ahol mondjuk kvázi annyira különleges volt a zenéjük, hogy így a Geriék szerintem eltekintetek attól, hogy azért nagyon nehéz ember ezzel dolgozni, mert hogy ugye mégiscsak a munkássága, ami fontos, de hogy ezek abszolút hozzá tettek az egész forgatásnak, meg a munkának az élményéhez, meg ettől vált ilyen teljesen pótolhatatlan őr így az életünkbe kvázi, mert hogy ezek ilyen örömünnepek voltak ezek a forgatások. Minden évben elmentünk 2-3-4 hétre, lehet, hogy egybe, lehet, hogy így két szétszórva, nem tudom, két részbe, valóban a világba, és akkor ez így, mint egy ilyen nagy család összejöttünk, mert hogy az elején elég Budapest központú volt a stáb, de az is így átalakult, aztán a végén a hangmérnökünk az Berlinből érkezett, és akkor a stáb, egyre több helyi stábot kezdtünk el használni forgatásokhoz, igaziból így a végén már csak így nagyon sokszor már csak mi utaztunk, meg mondjuk a hangmérnök.
Igen, tehát alapvetően egy nagyon pici stáb, tehát ugye a két producer van benne, akik egyébként a Geri szintén beült kamera mögé, van az Attila, van én a hangmérnök, és még két asszisztens, tehát egy általában 7-8 ember mozgott együtt, ennél többen nem mozgott.
Sokáig vittünk mikrofonos magunkkal is Budapestről.
De nagyon családias volt, igen, tehát pont emiatt nagyon családias.
Meg segédoperatőr, tehát hogy volt, de hogy alapvetően ez volt, ezek voltak így a legnagyobb stábil utazás szempontjából.
A következő részben szeretnék beszélni arról, hogy ez a platformváltás, amiről beszéltek, hogy ez alapvetően tévés formátumnak készült, de végül lett belőle egy immerzív kiállítás. Ez hol történt meg? Hol volt az a töréspont, ahol ez a döntés megszületett? És hogy jót tette neki? Feltételezem, hogy igen, jót tett. És hogy milyen formán tett jót neki, és aztán nem fogom elengedni ezt a konformizmus kérdést, jó? Tudom, hogy unjátok, de én azért is vissza fogom hozni. Itt vannak velem Rákosi Péter, a Listen zenei projekt fotósa, és Csobot Attila, a projekt operatőre, és velük folytatjuk a Zene a házban rovatot. Maradni ér.